Szeretettel köszöntöm a testvéreket a János evangéliumából való pár igével. Jézus mondja, és ahogyan Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az ember fiának is felemeltetnie, hogy aki hisz, annak örök élete legyen ő benne. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Drága testvérek, a mai áhítaton a Királyok második könyvének a 18-as fejezetéből olvasom az igét, az első 7 verset, haladunk tovább folyamatosan, tehát ez a soron következő ige szakasz, 2 Királyok 18-as, és az első 7 verset olvasom. Húseának, Élá fiának, Izrael királyának a harmadik évében kezdett uralkodni Ezékiás, Áháznak a fia, Júda királya. 25 éves korában kezdett uralkodni, és 29 évig uralkodott Jeruzsálemen. Anya neve Ábi volt, Zekarjá leánya. Azt tette, amit helyesnek tart az Úr, egészen úgy, ahogyan tette őse Dávid. Ő szüntette meg az áldozóhalmokat, összezúzta a szent oszlopokat, kivágatta a szent fákat, és darabokra törette a rézkígyót, amelyet Mózes készített, mert Izrael fiai mindaddig annak tömjéneztek, és Nehustánnak nevezték. Bízott az Úrban, Izrael istenében. Nem volt hozzá hasonló senki Júda királyai között, sem előtte, sem utána. Ragaszkodott az Úrhoz, nem tért el tőle, hanem megtartotta parancsolatait, amelyeket az Úr parancsolt Mózesnek. Ezért vele volt az Úr, és minden vállalkozása eredményes volt. Fellázadt Asszíria királya ellen, és nem szolgálta őt. Eddig az írott ige. Kedves testvérek, elérkeztünk Ezékiás királyhoz, Júda királyához, akiről olyan méltatást ad a Szentírás, hogy ő olyan követte, olyan csodálatosan követte az Urat, ahogyan őse Dávid király. Ugye eddig Dávid volt az etalon, és most is ő, de a királyok között Ezékiás az, aki megüti a lécet. Tetszik Istennek, hogy Ezékiás olyan szinten, olyan mértékben, olyan hűségesen, olyan mélységben követi, tiszteli őt, és ragaszkodik Isten intelmeihez, ahogyan az valóban kell, kimagasló a többi királyok között Ezékiás. Az első gondolat, amit ennél az áhítatnál az igében találunk, az a különös dolog, amit ugye Áháznál én már mondtam, hogy a sok istenfélő judai király között Áház, Ezékiásnak az édesapja gonosz volt, egy nagyon-nagyon helytelen bálványimádó életet élő király volt Ezékiás apja Áház. Ő volt az, aki ugye a damaszkuszi oltárt is megcsináltatta, kicseréltette Isten oltárát egy pogány bálvány oltárral, mert ez jobban tetszett neki. És ugye itt találjuk azt az üzenetet, hogy ahogyan Jótámnak a fia Áház, ugye egy jó királynak lehetett a fia, sajnos egy gonosz és istentelen ember, itt a fordítottját látjuk, lehetett egy gonosz királynak, istentelen királynak, rossz példát adó édesapának egy csodálatos hívő, istenfélő fia. És ez egy igazság a Szentírásban, testvérek, hogy lehet sajnos a hívő embernek hitetlen és gonosz gyermeke. Viszont Isten nagy csodája, kegyelme, hogy lehet egy istentelen, gonosz embernek is áldott és hitben járó gyermeke. Megtalálhatja a kegyelem azt is, aki olyan családból jön, ahol nem látott jó példát. Aztán a következő pontunk, hogy Ezékiás teljes mértékben azt teszi, ami Isten előtt kedves. És ő az a király, aki megszünteti végre az áldozóhalmokat, amelyeket az elődei, az istenfélő elődei soha nem szüntettek meg. Ha emlékszünk a korábbi júdai istenfélő királyokra, akkor ott volt a méltatásukban, hogy azt tették, amit helyesnek tart az Úr, de az áldozóhalmok nem szüntek meg, azokat nem szüntették meg, íme jön a király, aki Istennek a legapróbb parancsaira is odafigyel, akinek van arra szíve, érzéke, érzékenysége, hogy mi az, ami még pogánság, ami kivetni való Júdából, és ő végrehajtja ezt. a pogányos istentiszteleti szertartásokat, az áldozóhalmokon levő áldozatok bemutatását megszünteti Ezékiás, és visszatér az egyetlen megtartó oltárhoz, ugye a jeruzsálemi templom égő áldozati rézoltárához, amelyet Isten elfogad, amelyet parancsolt, amely az egyetlen megtartó oltár. Aztán a következő pontunk a részkígyónak az összetörése azok számára, akik nem ismerik az előzményeket. Én hadd olvassam fel azt a pár igeverset. Visszamegyünk az időben körülbelül 900 évet, és Mózesnél találjuk a 4 Mózes 21-es fejezetében a következő sorokat. Majd elindultak a Hor-hegytől a Vörös-tenger felé, hogy megkerüljék Edom országát. De útközben elfogyott a nép türelme, és így beszélt a nép Isten és Mózes ellen: miért hoztatok el bennünket Egyiptomból? Azért, hogy meghaljunk a pusztában, hiszen nincs kenyér és nincs víz, szívből utáljuk ezt a hitvány eledelt. Ezért mérges kígyókat küldött az Úr a népre, amelyek megmarták a népet, úgyhogy sok izraeli meghalt. Ekkor odament a nép Mózeshez, és ezt mondta: vétkeztünk, mert az Úr ellen és ellenet szóltunk. Imádkozz az Úrhoz, hogy távolítsa el rólunk a kígyókat. És imádkozott Mózes a népért, az Úr pedig ezt mondta Mózesnek: csinálj egy részkígyót, és tűzd rá egy póznára. Mindenki, akit megmart a kígyó, életben marad, ha föltekint arra. Mózes tehát csinált egy részkígyót, és föltűzte egy póznára. Ha azután megmart valakit a kígyó, és föltekintett a részkígyóra, életben maradt. Eddig tehát a Mózes negyedik könyvéből a történet, amely hát Ezékiás király előtt körülbelül 900 évvel, majdnem 1000 évvel történt, és a részkígyónak a története csodálatos előképe Jézus evangéliumának, hiszen bennünket is megmart a bűn kígyója, megmart a bűn, és nem maradnánk életben, ha nem tekintenénk föl Jézusra, a megváltóra, és ezt szimbolizálta, amit Isten parancsolt Mózesnek: nem a kígyókat vette el Isten, hanem készítetett Mózessel ott a pusztai vándorlás során egy részkígyót, Mózessel föltűzette egy póznára, és képzeljük el, hogy a táborban valakit megmart a kígyó, de utolsó erejével föltekintett a tábor közepén levő póznára, a magasra föltett részkígyóra, amely belátható volt a tábor de távolabbi szögletéből is, és életben maradt. Testvérek, ezt a gyönyörű metaforát, előképet maga Jézus is azonosítja, és a János evangélium a 3. részében, a köszöntő igéből már hallottuk, mondja Jézus, hogy és ahogyan Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az ember fiának is felemeltetnie, hogy aki hisz, annak örök élete legyen ő benne. A hit a Jézusra való bizalmas feltekintés. A hit kiáltás menekülésért az elveszettségből az Istenhez. A hit föltekintés az Istenre. A hit a kegyelemnek a megragadása. Drága történet ez, és csodálatos előkép, és Ezékiás király életénél itt találunk valami nagyon különöset. Eltelik Mózes után 900 év. Kiderül ebből, hogy megvan még a részkígyó, nem dobták ki Izrael fiai, de ez a részkígyó bálványá lett az idők során, ott van Júdában, és Izrael fiai ennek a részkígyónak tömjéneznek, mint valami bálványistennek, és el is nevezték azt Nehustánnak. Hát Ezékiás király meglátja, hogy ez így nem helyes, hanem ez bálványimádás már így, úgyhogy összetöreti a részkígyót, megsemmisíteti, hogy ne legyen bálványozás forrása és bálványozás alapja. És itt egy kicsit megállunk, testvérek, mert megállapítható, hogy íme így lehet egy Istentől való dolog eltorzulva rosszá. Az ember szíve miatt. Tehát nem Isten teszi azt rosszá, nehogy valaki félreértse a szavaimat, hanem a mi szívünk, bálványimádásra hajlamos szívünk tudja még a helyeset is, az önmagában jót és az önmagában tisztát is, helytelen hozzáállással valami hamissá tenni, hamis tanítássá És még, ahogy látjuk a részkígyó esetében, bálvány imádássá is tudjuk tenni azt, ami önmagában helyes lenne. És hadd mondjak példákat, testvérek, hogy mennyi minden történt már így, illetve mennyi minden volt, amit ide sorolhatunk ebbe a témába, illetve van egy-két dolog, amit fogok mondani, amely Isten megőrző kegyelmére is rámutat. Emlékszünk-e arra, hogy Mózest Isten temeti el, és máig nem tudják a zsidók, hogy hol van Mózesnek a sírja. Nem volt ott ember, mert Isten maga temette el Mózest. És milyen jó, hogy így történt, hiszen Mózesnek a sírja bálványimádás helye lenne a zsidó nép számára. Mert egy kultuszhely lenne, egy zarándokhely lenne. És az emberek azért mennének oda, mert azt gondolnák, hogy Mózes sírjának a látogatása teszi őket kedvessé Isten előtt, Mózes sírjának a látogatása szerencsét hoz, vagy valami áldást rejteget, és Isten az áldás forrása, Isten az életnek a forrása. Ezért nem jó, hogyha zarándokhelyek és kultuszhelyek vannak. És ugye tudjuk az egyház történelemből, most mondok református példát is, hogy Calvinnak, a mi reformátorunknak a végrendelete az volt, hogy jeltelen sírba temessék, és így is temették el Genfben. Nem tudjuk, hogy melyik jeltelen sír Calvinnak a sírja. És milyen jó, hogy így történt. Nem lett nekünk sem bálványá Calvin sírja, nem lett zarándokhelyé, kultuszhelyé, nem lett szerencsehozók helyé, és Isten őrzött meg bennünket attól, hogy mi Calvinnak a sírjának valami hihetetlen spirituális forrást tulajdonítsunk. És hadd mondjak még több példát erre, mert nagyon sok példát lehet hozni, testvérek, az egyház történelemből. És nem akarom megbántani a más felekezetből valókat, de Isten igéje alapján szeretném mondani, hogy például Szűz Mária személyével is egy önmagában kedves, Isten előtt kedves és példaértékű hívő asszonynak a személye körül is bálványimádás alakult ki. Hiszen Isten Máriáról nagyon jól nyilatkozik. Kedvességet, kegyelmet talált Mária az Istennél. Hihetetlen eredeti és egyedülálló feladatot kapott, hogy ő hordja ki az emberré lett Isten fiát, és szülje meg, de nem ő szülte az Istent, tehát maga az Isten szülő kifejezés, amit aztán ugye a Teotokosz kifejezés ez, amit a középkori katolikus dogmatika rá aggatott Máriára, és így magasabbá emelte őt, mint ami az ő helye, Jézus a központ. Jézus Krisztus az egyetlen Úr. Ő a legfőbb király, az uraknak ura, királyoknak királya. Máriát nem lehet ő föléje emelni, és bizony sokak szívében Mária bálvány, mert Isten elé helyezték. És ugyanitt hadd mondjam el a testvéreknek, hogy az újkori történelemben levő Mária jelenések a Biblia mérlegére téve ördögi csalások, hiszen a Biblia azt mondja, hogy nem lesz új kijelentés. Pál azt tanítja, hogy ha egy mennyből küldött angyal mondana valami új kijelentést, az az ördögtől van. Minden olyan Mária jelenésnél, amit a katolikus egyháznál ugye történt, és nagy zarándokhelyé lett, és nagyon nagy spirituális élményeknek a helyszíne lett, megvizsgálva és a Biblia mérlegére téve megállapítható, hogy soha nem helyezte az állítólag Máriaként megjelenő személy Jézust a középpontban. Nagyon sok esetben saját magát helyezte a központban, megalapítja a Mária jelenésekben a megjelenő idegen valaki a Mária kultuszt, a rózsafüzér innen származik az egyik jelenésből, és nézzétek meg, testvérek, mennyi embernek az autója középső tükrén lóg egy rózsafüzér, de úgy, mint egy amulett. Mert azt gondolják, hogy ez egy szerencsét hozó tárgy. Így lesz, testvérek, egy önmagában tiszta valami, beszélek itt ugye az Istenhez való hitről, a Mária személyét, igazi körülvevő bibliai tanítást, ugye, ha elhagyjuk, így lesz babonás hitté az, ami önmagában jó lenne. Máriát megfelelő helyre tenni, és őt példaértékű asszonyként, mint példát említeni. Az ő alázata, az ő engedelmessége példaértékű, ezért adja Isten elénk. De nem azért, hogy Mária Jézusnál fontosabb legyen. Nagyon sok embernél jelenik meg egyébként babonás hit. Erekjék, tárgyakhoz való kötődés, és az abban való reménység, hogy ezek az erekjék, szent tárgyak szerencsét hoznak. Akkor is, testvérek, hogyha valaki Bibliáját, vagy az énekeskönyvét tartja szerencsét hozó tárgynak, ez is babonás hit. Hasonlatos a részkígyó imádásához, amely helytelen volt Isten előtt. Még hogyha Mózes idejében a részkígyó Isten parancsa is volt, de nem a részkígyó mentett meg senkit, hanem az Úr kegyelme. Bennünket is nem azok a vallási tárgyak mentenek meg, amelyekkel kapcsolatban van az egyházi gyakorlatunk, hanem az élő Isten, Jézus a megváltónk, az egyetlen közben járó. És nagyon fontos ezt látni, hogy sajnos a szívünk hihetetlenül hajlamos a bálványozásra. A reformátorok felismerték ezt, hogy az ember szíve mennyire hajlamos a bálványozásra, és ezért van az, testvérek, hogy a protestáns templomokban nincsenek szobrok, nincsenek képek, nincsenek nálunk kegytárgyak, nincsenek szent képek, hogy ne vigye az embert bűnbe, bálványozásba a család szíve. Úgyhogy a részkígyó története mutatja, hogy hogyan lesz egy önmagában tiszta dolog, tisztátalanná, pogánnyá és bálvánnyá. Isten végtelen kegyelme, amikor a mi hitünket tisztogatja a Biblia tanítása által, Ezékiás király is helyesen cselekedett, hogy összetörette a részkígyót, mert ez a júdai nép hitének a megtisztítása volt. Megkérdezi tőlünk ez az ige rész, hogy van-e nálunk valami, ami ugyan lehet, hogy önmagában tiszta és helyes, de a szívünk család hozzáállása miatt mi számunkra bálvánnyá lett. Helytelen hozzáállás miatt valami hamisság kötődik hozzá. Adja meg a mindenható Úr, Jézus Krisztus által tisztítsa meg a mi szívünket minden bálványtól, minden hamisságtól, minden olyan helytelen vallásos gondolattól, hozzáállástól, amely hasonlatos a részkígyó imádásához, hogy a mi szívünk és a mi hitünk tiszta legyen, amely kedves az Úr előtt. Amen. Hagyjuk meg a fejünket, testvérek, és imádkozzunk. Urunk, köszönjük neked Ezékiás életét, olyan jó szemlélni őt, jó szemlélni az általa véghez vitt munkát Júdában, és jó rácsodálkozni, dicsérni téged azért a munkáért, amelyet a te szent lelked és kegyelmed vihetett végbe Ezékiás király szívében. Köszönjük, Urunk, hogy meg tudod adni a te kegyelmed sokaságából, hogy istentelen, hitetlen szülők gyermeke is megtalálhatja a kegyelem útját, megtalálhatja Jézus Krisztust, az életet, a hit útját. Van hatalmad bármilyen mélységből megszólítani, megmenteni, gyermekeddé tenni bárkit. És áldott légy azért, hogy meg is cselekszed ezt nagyon-nagyon sokszor. Köszönjük, Urunk, hogy tanítasz az ő életén keresztül, és megláthatjuk a részkígyó történetéből, hogy mivé tud lenni egy önmagában tiszta dolog, ami család szívünk helytelen hozzáállásában. Urunk, te adj nekünk most világosságot, világítsa be életünk minden sötét zugát a te szent lelked, hogy lebleződjön le a mi életünkben mindaz, ami valami hamissággal lett beszennyezve, bármilyen helytelen hozzáállás, hadd kerüljön világosságra, hadd kerüljön a felszínre. Te tisztogasd a mi szívünket, a mi hitünket, a mi kegyességünket, hogy ne legyen a mi életünkben semmi hasonlatos, mint ott Júdában a részkígyóhoz való bálványos hozzáállás. Hadd legyen tiszta a szívünk és tiszta a hitünk, hadd legyen helyes a hozzáállásunk bibliai személyekhez, Jézus Krisztushoz, az egyetlen megváltóhoz és közbenjáróhoz, és hadd legyen tiszta a szívünk, telve a te tiszta igei tanításoddal. Áldj meg minket, és munkálkodj bennünk, Urunk. Köszönjük, hogy meghallgattál. Ámen. Ti ezért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Kedves testvérek, a Reán következő vasárnapon, ha az Úr éltet bennünket, ugye ez szeptember 26-a lesz, a harangok hívogatnak minket Isten tiszteletre, 9:30 ajka, 11:30 tósok, és délután 14:00 padrakút. Jöjjünk el, legyünk együtt az Úr igéje körül, és legyünk együtt testvéri közösségben. Az Úr legyen mindannyiunk őriző pásztora. Fogadjuk az áldást. Minden féltett dolognál jobban őrizd meg a te szívedet, mert abból indul ki az élet. Amen. Áldás békességet!